Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Demény Fefe vagyok, ez pedig a sztori a lényeg. Óriási hírem van, 192. leghallgatottabb magyar podcast lettünk Apple Podcaston, nagyon szépen köszönjük a támogatást, az értékeléseket és megosztásokat, nagyon sokat jelent. Hát jövünk felfele, mint a tavalyvíz. Hát, hogy tudjátok, a podcastunk célja, hogy ismert vagy kevésbé ismert embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmeséljék történetüket, megosszák gondolataikat. Az epizódok témái kötetlenek, a beszélgetések tartalmi szerkesztésen és cenzúrázáson sosem esnek át. Ha valaki szeretné szponzorálni ezt a podcastot, az sok szeretettel várjuk, legyen szó eszköz, tárgy vagy pénz szponzorációról. Minden segítség arra fog menni, hogy nektek minőségi tartalmat gyártsunk. Van egyébként egy meglepetésem, hiszen a következő epizódtól technikaváltás lesz, úgyhogy mindenki nagyon kapaszkodjon meg a saját ülésében, mert hogy felfele indulunk itt 2021-ben már. Külön köszönet a Filmbalázs stúdiónak, tudásokkal és eszközeikkel támogatják a munkánkat a kezdetek óta, köszi srácok innen is. Szeretném kiemelni, hogy természetesen tudtok minket hallgatni mindenféle különböző platformokon, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast és minden egyéb. Nézzétek, hallgassátok és értékeljétek a podcastot, kérlek, Apple Podcaston nagyon sokat segít nekünk, hogy felfele másszunk a rangvételen és elérjünk minél több emberhez. Továbbá természetesen kövessetek minket Instagramon és Facebookon, rendszeresen posztolunk minden epizódból kivágott érdekes részeket. Osztjuk meg veletek, megtaláltok minket, mint a podcast neve, A Sztori a Lényeg Facebookon, és Instagramon pedig egybe ékezet nélkül, A Sztori a Lényeg. Nagyon szeretnénk most már YouTube-on is elindulni egyébként, úgyhogy hamarosan videóformában is elérhető lesz a podcast. Ebben az epizódban Kozma Zoli volt a vendégem. Zoli egy Down-szindrómás gyermek édesapja. A gyermek születésénél még azt mondták, hogy minden rendben és egészséges, majd két napra ráderült ki, hogy mégsem. Nem feladva, Zoliék 3 éven keresztül dolgoztak azon, hogy gyermeküknek minden lehetőséget megadjanak egy egészséges élethez. Elmondása szerint nincsen lehetetlen, és ennek a felfogásnak és a 3 éven keresztül tartó napi 12 plusz órás munkának köszönhető az, hogy Down-szindrómás gyermekük ma már magától közlekedik, iskolába jár, fest, színdarabokat ír, telefont és számítógépet használ, siel vagy úszik, minden probléma nélkül. Fogadjátok nagyon sok szeretettel ezt.
Mi az a... Miért ne féljél attól, hogyha más történik veled, mint amit te vártál?
Hát az életben ugye sose az van, amit vársz.
Hát ezt mondta történik. John Lennon is, hogy az élet az, ami megtörténik veled, de te nem ezt tervezted.
Ez így van. Az élet az, ami történik a terved és a nem tudom, terved végezetek között. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Abszolút megtiszteltetésnek élem meg. Nagyon vártam ezt az epizódot, és ez nem a marketing szöveg. Látom, hogy mosolyogsz, hogy a marketing szöveg jön, nem tényleg. Tényleg azt gondolom, hogy az egész podcastot is egyébként azért kezdtük el, hogy ismertebb, kevésbé ismertebb emberek tudjanak segíteni másoknak, megismerni egymást mélyebben, és hát hogyha legalább egy embernek tudunk segíteni ezzel a történettel is, akkor úgyhogy nagyon szépen köszi, hogy itt vagy.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Beszélgettünk itt már 1000 millió dologról, de hát az igazi témája a mai epizódnak, az tulajdonképpen ti vagytok és a ti fiatok. És ez az egész történet alakulása. Illetve amíg még belevágunk, az nagyon érdekes volt, és érdekel ez a dolog, hogy ti Szombathelyről jöttetek most, tehát Szombathely az a hely, ahol ti egyébként vagytok?
Most jelenleg igen, illetve hát az életünk nagy részét Szombathelyen töltött.
Mert azért ez nem Pest?
Nem, az nagyon nem Pest.
Egy három óra azért, amit innen még utazni fogtok.
Innen Dunakesziről 3, ha az Osztyapenkói mész, ha még már nincsen, de mondjuk az IKEA-ig addig csak 2.
Azt a betyárját. Nagyon jó. És akkor azt mondtad, hogy egész életetekben Szombathelyen.
Hát nagyjából igen, egész életünkben Szombathelyen éltünk, a gyerekekkel igen. Aztán hát közben, amióta már nincsenek annyira otthon, főleg a nagyok, mert 3 gyerekünk van, és azóta azért már éltünk máshol is. Feleségem dolgozott Szaúd-Arábiában, egy egyetemen tanított, én meg vittem egy kávézót egy barátommal Írországban 1,5 évig.
3 gyereketek van.
3, igen.
Milyen korosztály?
Hát úgy van, hogy Dani jelenleg a 27. életévét töltötte be, a Dóri a középső 24, és Áron a legkisebb nálunk 21. Úgyhogy ő az Áron, minden Áron.
Áron, minden Áron.
Igen.
Ugye Áron, ő egy érdekes igen. Karakter itt ebben a történetben.
Igen. Hát ő a legérdekesebb karakter. Ugye amikor egy gyerek születését várod, akkor valami nagy-nagy csoda száll meg, vagy legalábbis én így éltem meg. És bár mind az első két gyerekem mindegyik császármetszéssel jött a világra, és ezt sajnos tudtuk előre is, és én akkor valahogy valamiért nem gondoltam úgy, hogy egy apának egy műtétnél ott kell lenni, bár az is egy ugyanolyan születés, de valahogy mégis valahogy nem volt bennem ez a ott lenni a szülésnél, és a harmadiknál meg igen. Tehát ott meg egyszerűen why not? Miért ne? Hát menj, és hát az a pillanat, bár ugye nem engednek úgy oda, tehát ott ugye egy teljesen más történet, vagy legalábbis akkor, amikor az Áron született, akkor úgy volt, hogy egy ajtó mögül, egy üveges ajtó mögül láthattam csak, hogy mi történik. Igazándiból, és hát amikor emlékszem, amikor világra jött, tehát kiemelték, és itt megmutatták, hát az minden volt. Az...
Tehát egy ilyen üvegfalon keresztül tudtam nézni.
Igen. Lehet, hogy ez is óriási segítség volt, mert ugyanis csak két napig volt egészséges. Uh-huh. Ugyanis a harmadik napon fölhívtak bennünket, illetve hát engemet, hogy menjek be. Az orvos hívott az Iván, hogy menjek be. Hát jó, oké, rendben van. Bemegyek. Leültetett, hát mondja, hogy hát gond van, úgy néz ki, hogy az Áron az Down-szindrómával született. Na, hát akkor én nekem ottan eltörött a világ. Ó, mondom, hát nem, egyszerűen csak így képtelen voltam így bármire gondolni. A rettenet. Tehát utólag így visszagondolva szerintem ez egy... Az ismeretlentől való iszonyatos félelem töltött el, és hogy ez azonnal, ugye ez a ki az oka ennek, vagy mi az oka, ugye megkeresni a felelősét, és de hát meg az embernek a könnyei potyognak, stb. És hát jó, összeomlottam természetesen.
Hogy lehet az, hogy nekem ez volt, amikor beszélgettünk már az elejétől kezdve, és ezt meséltétek, és a feleséged is mondta, hogy a második nap után derült ez ki. Tehát, hogy ez hogy történik, hogy megszületik egy gyermek? Azt mondják, hogy egészséges?
Hát amikor ugye megszületett, megmutatták nekem minden funkciója. Ezért épp volt, tehát nem is a Down-szindrómás jegyek sem mutatkoztak rajta, tehát igazándiból az arcán az a bőrredő, amit itt szoktak nézni, meg ugye a szeme, meg tehát nagyon sok olyan így ránézésre még nem lehetett annyira észrevenni rajta. De aztán ugye elkezdte dugdosni a nyelvét, ugye, másnap, és akkor hívták oda, volt egy orvos, egy ilyen genetikus orvos, aki megvizsgálja az összes babát, és akkor ugye mutatta, tehát igazándiból azt képzeld el, hogy a tenyereben, ahogy nekünk ugye ezek a vonalak ilyen össze-vissza igen. vannak, az övé innentől idáig egyetlen egy vonal.
Tehát a keresztbe a kéz.
Keresztben a kéz.
Egy darab vonal.
Egyetlen vonal.
És ez egy
ez az egyik jelen? Jellemző, ez az egyik jelen, nyilván nem csak ebből, de ez egy elég nagyon
markáns
jelennek. És hát ebből. Aztán persze vesznek vért, és akkor ugye nyilván, amikor a vérvizsgálat, amikor tényleg megjön, akkor hívják, hogy ez tényleg ez, mert ez egy kromoszomra rendellenesség. De akkor még csak azt tudod, hogy a Down-szindróma az egy kromoszóma rendellenesség. És nem igaz. Utólag már nem igaz, ugyanis neki egy kromoszómával több van. Tehát a 21. ugye triszómiának hívják, a 21. kromoszóma nem, ugye úgy épül föl, hogy a kromoszóma lánc, hogy ugye van egy jobb, meg egy bal, jobb, bal, jobb, bal, tehát így párosan. Uh-huh. És a 21. kromoszóma az háromszorozódik, tehát hárman kapcsolódik össze valahogy. Nem tudják hogyan, meg miért, ez így van. Ez a kromoszóma láncban a 21. egyszer csak három kapcsolódik. Tehát ő neki egy kromoszómában többje van, uh-huh. mint mindenki másnak, vagy hát nekünk, idézőjelben normális embereknek. A kérdés, hogy ezzel a többel mit kezd a világ. És itt jön a mi történetünk igazándiból, hogy mi képesek voltunk kezdeni ezzel a többel. Hogy ezt meg sikerült meglátni, hogy mi az a több, amit ez a gyerek hozott nekünk. De akkor, amikor összeomlaszott az orvosnál a harmadik napon, és bőgsz, és még a halálát is kívánod. És nem lennék őszinte, hogyha nem mondanám már, hogy az is én voltam. Hogy miért nem? Satöbbi. Mert nem tudod, hogy mi vár rád, mert rettegsz és félelmetes az egész jövő, ismeretlen. És aztán csak, jó, hát de ezzel meg kell küzdeni, ez egy gyász folyamat, amit ugye végig kell, először tagadod, aztán ugye mindenki hibás lesz.
Van egy csomó vizsgálom, az érdekelt még mielőtt belevágunk így ebbe, hogy tényleg mi is történik pontosan, hogy van, tisztázzuk azt le, hogy mi ez a Down-szindróma.
Jó.
Tehát most ezt értjük, hogy kromoszómák épülnek fel, igen, hogy az emberi genetika tulajdonképpen, igen, épül, és ő egyel több, tehát ott valami megváltozik.
Így van.
És ezért rend ellenes, tehát hogy nem az, ahogyan mindenki másnak általánosságban van. Ez mitől lesz ez? Mit eredményez ez? Kik azok a Down-kóros emberek? Most ezt így halljuk meg, látjuk meg, nem tudom, de nem értjük szerintem igazán, hogy, hogy mi is.
Én úgy tudom, hogy nem tudja az orvostudomány, tehát nem tudják, hogy mitől van.
Mert hogy nektek van két idősebb gyermeket? Igen. Tehát ez, igen, nem egy ilyen valami,
igen,
hogy ez...
Nem. Tehát ez állítólag nem is örökölhető, tehát nem úgy van, hogy mondjuk egy vonalon végigjön, tehát hogy valami, nem tudni. És egyszer csak jön. Minden 700. azt hiszem valahogy így van a világban a született gyerekek közül Down-szindrómával születik. De lehet, hogy nem jó ez az adatom, ezt csak valahol nem tudom. És tulajdonképpen ők ugye ezzel a kromoszóma rendellenességgel nagyon nagy a szórás, többnyire testi fogyatékosság is van vele, tehát nagyon nem nőnek meg, alacsonyak maradnak. Nagyon rossz az oxigénellátása az agyuknak, mert a rossz a légzés, tehát a légzésük nagyon renyhe az izomzat, az azt jelenti igazán, hogy az izomzat így összefonódva, ugye körülbelül így néz ki, most ugye ezt a hallgatók nem látják, de
összefonjuk
az ujjunkat, és akkor így mint minden ujjunk keresztben van, tehát igen, ilyen 90 fokban. Ha így elfordítod, akkor ez a renyhe, mert ez úgy sokkal...
Nem tartja, nem csak tart, ez a hálós rendszer.
Ettől az áron a jelen pillanatban 21 évesen is fogja a lábát, és a nyakába tudja tenni.
Azt a betyárját.
A mai napig. Tehát, hogy ez jelenti. És ezért ugye az összes mindenféle izomzata az sokkal renyhébb, mint a normál, és ezért vigyázni is kell, hogy működik. És a legtöbb Down-szindrómás ezért azért nagyon nehezen mozog. A nyelvét azért lógatják ki a Down-szindrómások, mert hogy a nyelvmozgató izomzat ugyanilyen renyhe.
Ez és ezért nehezen... Trénelhető? Tehát igen. Ez fejleszthető?
Igen, hát mi hordtuk például, egy szájharangot építettek neki, amivel igazándiból a nyelvével birizgálta ezt a kis harangocskát, olyan, mint egy ilyen kis cumi, serőség, egy speciális cumi egyébként, és azzal igazándiból ő neki nagyon jól fejlődött ez a dolog, meg egy ilyen masszás terápiával segítettünk neki, és most jelen pillanatban nincs kinn a nyelve az Áronnak. De sok minden mást is kapott.
Igen, mindjárt, mert nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a Down-szindrómával szellemi fogyatékosság is jön. Tehát ez akkor testi és szellemi fogyatékosság. Milyen mértékben? Hogyan?
Azt mondják igazándiból, hogy általában az IQ-juk olyan 40-45 körül van, ami ugye hát a normál, normálnak az alsó szintje az olyan 70. Ugye az IQ-ban 70-75, és ők általában a 40-et. Tehát tulajdonképpen a legtöbbjük nem tud megtanulni írni, olvasni, nem tudnak megtanulni beszélni, nagyon sokan közülük, és hát önállóan létezni semmiképpen. Általában nagyon-nagyon ritka.
Itt a felelőtlenség miatt, vagy a fizikai limitációk miatt?
Hát a fizikai miatt igazándiból, mert hogy ugye egy konkrétan egy 40-es IQ-val rendező ember a saját ellátását nem fogja tudni megoldani, érte. Tehát ő mindig arra lesz szorulva, hogy valaki más lássa őt el. Tehát ő nem tudja megoldani ezt.
Viszont ugyanakkor a másik oldalán, amit így mindig is hall az ember, hogy valahogy az a temérdek mennyiségű szeretet viszont árad belőlük. Tehát hogy az, hogy amiben viszont sokkal jobbak, mint a legtöbb ember, az ez.
Igen. Hát ugye ez a... Ahogy első pillanatban rád néz, tehát az arckifejezés, az a mosoly, az a csoda, ami hát egy áradó szeretet. Tehát hogy gondold végig, hogy ő azért jött közénk, hogy megtanítsa nekünk ezt a feltétlen szeretetet. Hogy hogyan tudsz úgy szeretni valakit, hogy az nincsen hátsó gondolata. Soha nem kell megkérdőjelezned, hogy azt, hogy ő miért ölel meg. Azért, mert szeret. Semmit nem akar. Tehát ő nem akar tőled soha semmit, csak szeretni akar. Ennyi az egész. Na most ugye ez a csoda, amit ő hozott nekünk, és ugye ezt még akkor nem tudod, amikor rettegsz a jövőtől, hogy milyen csodát kaptál, mert tulajdonképpen Jézus Krisztussal laksz együtt. Mert hogy az, amit a tanít, a Szentírás, azt ő éli nap, mint nap. És ugye ettől lettünk ilyen jó emberek. Úgyhogy ő azért jött közénk, tuti, hogy mi ilyenek lehessünk. Tehát, hogy én biztosan azért lettem. Tehát én jobb emberré váltam biztosan. És hogy ő ezért jött. Hogy ezt meg tudja tanítani nekem.
Ő nem tudatosan csinálja ezt, ő egyszerűen ilyen.
Ennyi. Ilyen. Ez az áradó szeretet. Reggel föl kell, reggeli ölelés... És akkor van reggeli ölelés, és hogyha ott van még valaki más, akkor hármas ölelés.
És tehát, hogy ez nem veszik el. Tehát
és ez minden nap. És aztán. Ez egy minden nap. Ma még nem volt ölelés, apa. És akkor ugye innentől ennyi.
Megszületik ő. Visszatérve erre. Ugye nem, hát ezek szerint ugye nem volt szűrés előtt, ami volt már akkor ilyen lehetőség
volt. Volt, és azok az AFP, nem tudom milyen szűrővizsgálatnak, egyetlen egy szűrővizsgálata nem ment el az Ildi, amivel tulajdonképpen így a hasfalon keresztül, akkor legalábbis ez 21 évvel ezelőtt még úgy volt, vagy 22 éve, ugye amikor a terhesség alatt, hogy egy ilyen bőgték volna, valahogy a magzatvízből lettek volna mintát, nem tudom, az egyet nem vállaltuk be, mert annak nagyobb a kockázata, hogy elvettél a gyermek, mint hogy Down-szindrómás vagy valamilyen fogyatékosság.
Értem.
És aztán az összes többi vizsgálat viszont azt mutatta, hogy egy egészséges gyerek fog születni.
Tehát ti erre készültetek.
Igen.
És megszületik, örültök, nagy az öröm, és egyszer csak bejelentik három naposan, hogy Down-szindrómás.
Így van. És akkor ez olyan, tudod, hogy felszállsz egy repülőre, és elindulsz, és akkor leszállsz, és kiderült, hogy rohadtul más helyre érkeztél. Tehát egy teljesen más országban vagy, mint ahogy te vetted a jegyedet. És akkor mit csinálsz? Most lehet ott hétszentségelni, hogy miért pont velem történt ez, meg minden, de hát ott meg kell oldani. Nekem két hétig tartott a hétszentségelés, meg a sajnálkozás, meg minden, és nagyon nagy a mákunk abban, hogy volt két nagy egészséges gyermekünk. Csoda, két tünemény, fiú, lány. És akkor nem teheted meg már, hogy ott sajnáltatod magadat. Hát ott van az a két gyerek, hát most mit bőgsz még? Érted? És akkor ugye fölhívnak gratulálni, tudod? A harmadik gyerekre, tudod? És te meg elbőgöd magad a telefonba. És amikor az amerikai ismerősöm hívott föl, és kérdezte, hogy hát ő is ugyanúgy gratulált, és akkor, de hát hallja, hogy hát, de hát mondom, baj van. Hát mondom, mi a baj, kérdezi. Hát mondom, hát Down-szindrómás az áron. Azt mondja, azt értem, de mi a baj? Hát mondom, Down-szindrómás. Azt mondja, miért? A rossz a légzése, vagy a lyukas a szíve, vagy, mert általában lyukas szívvel születnek, tehát nagyon sok a Áronnak is egy nagyon pici. Hát mondom, nem, de hát tehát, hogy ez egy amerikainak például, ahol például a metróállomáson van két újságos stand, És az egyiket egy Down-szindrómás üzemelteti, a másikat meg egy egészséges ember, és ott állnak hosszú tömött sorokba az emberek, amíg az a kis a pénzt kiszámolja, mert úgysem nem ért a pénzhez, tehát egyáltalán, de mert százával ott veszik, azért, mert akkor megtehetem, hogy őt támogatom ezzel. Tehát ugye van olyan kultúra már, hála Istennek, és talán most már Magyarországon is eljutottunk oda, hogy ha én megtehetem, akkor miért ne segítsek a másikon úgy, hogy akkor azt mondom, hogy igen, őt fogom támogatni. Egyébként Áronnak hiába a százasa, mert ő, hát nem száz, azért nem igaz, de olyan 75-80 körüli IQ-val rendelkezik ő most jelen pillanatban, de a pénz az sohasem lesz a sajátja. Tehát az a 10, meg a 100, meg az 500, meg az 1000 az ugyanannyi.
Hát meg ez is érdekes, nem, hogy ez már a modern világnak ez a pénzség, nem megy össze a korlátlan szeretettel.
Hát igen, és ő ezzel nem is tud mit kezdeni. Tehát ez a pénz, ez úgy megy vásárolni, mert ő önállóan közlekedik, így 21 évesen, tehát ír, olvas, beszél, és biciklizik, úszik, síjjel, amúgy, és önállóan jár iskolába, hogy viszi a kis pénztárcáját, bemegy a kis pénzségbe, és így kitárja a néniknek, és kiszámolják belőle, amit ő venni akar, úgyhogy. Tehát így működik.
Még érdekelnének azok az érzések, aztán nagyon, mert igazából ebben a siker sztori a lényeg, de nagyon érdekel az, hogy ugye azt mondod, hogy sírtok, hívnak, és még az is megfordul, hogy miért kellett, hogy ő megmaradjon. Ez mi? Tehát, hogy itt hogyan dolgozza ezt át az ember, hogy most ez nagyon csúnya, meg nagyon mély, meg nagyon, de hogy nem van az, hogy oké, akkor mi most innen nem hárman, hanem ketten megyünk haza, vagy...
Hát igen, mert ugye ezt is mondták a kórházban, a genetikus azt mondta a apusomnak, hogy hát miért nem hagyják itt a kórházban, úgyse tanul meg semmit se, hát ezt mondja, vagy adjuk be egy otthonba. És... De ez nem volt opció nekünk. Tehát, hogy egyszerűen, ugye én 2 hétig jó kis sajnáltattam magamat, de utána egyszerűen azt mondtam, hogy de hát ő az én gyerekem. És ugye akkor még nem is gondoltam végig, hogy miért akartam én a 3. gyerekemnek a születésénél ott lenni. Tehát amikor látod ennek a gyereknek a megszületését és a világra jöttét, és hogy mekkora csoda volt, és hogy mi az érzés, ami akkor eltöltött, és lehet, hogy az az érzés, ami akkor belédívódik, onnantól kezdve már nem ereszt. És azt mondod, hogy na jó, de hát akkor megküzdök ezzel. Még nem tudod, miért mondod ezt, még nem igazán érted, hogy mi lesz ennek a hozadéka, de ha képes vagy arra, hogy ezen átlenni, ezt a fájdalmat képes vagy, ezt a teljes elveszettséget, és ezt a teljes gyász folyamat, amikor ez pontosan az, amikor elvesztettél valakidet, hiszen az egészséges 3. gyerekemet elvesztettem, az egy olyan gyász, és amikor ebből képes vagy kijönni, akkor kapsz valami mást. Tehát akkor valami egészen más lesz, amitől te jobb emberré válsz. Tehát valamit megtanulsz arról, hogy egyrészt hogyan kell valamit elengedni, tehát azt, hogy ő nem egészséges, de akkor meg mi? Mert akkor biztos akar valamit ettől velünk. Valami máshogy fog történni. És akkor hát nézzük. Az élet meg kaland. Mi meg csináljuk.
És hát mi lett? Hazamentek. Tehát az van, hogy oké, ez nem is opció, hát ez egyébként csodás dolog. Tehát én azt mondom, hogy nagyon érdekes volt, amikor így elkezdtünk rólatok hallani, és felmerült ez az egész, hogy csináljuk ezt a podcastot. Beszélgettem a Csengével erről a párommal, hogy oké, de hát a szűrések és mi. És igazából tényleg bennem is az merült fel, hogy azért azt hiszem, tehát nem lehet, tehát ez nem véletlenül, tehát semmi nem történik véletlenül.
Ebben az életben semmi se véletlen. Úgyhogy a véletlennek azt mondják a Jóisten műve igazándiból. Most, hogy univerzumnak, Jóistennek, vagy bárminek hívod, az már teljesen mindegy, ez már mindegyik őkre rá van bízva. És, de ha kapsz egy ilyen, ez mind lehet az életben, minden dolog, ami történik veled, az egy lehetőség.
Abszolút.
És ugye egyszer voltam egy sorskutatónak az előadásán, és ő azt mondta igazándiból, hogy nem az van megírva, hogy mi fog veled történni, hanem az, hogy kikkel fogsz találkozni. És amikor találkozol valakivel, az egy mindig egy sorsfordító pillanat. Bárkivel. Most mi is. Ez is valami olyan dolog, aminek meg kellett történni az életben. És egyszer csak innen, amikor mi összetalálkozunk, vannak utak, amiket te választhatsz. És abban van a szabad akaratod, hogy ott eldöntöd, hogy te melyik utat választod. Hogyha alatta maradsz, akkor ítélet. Ha fölé kerülsz, akkor vigasz. De hát kurva nehéz megtalálni a vigaszt benne. Tehát amikor benne vagy, és le vagy nyomorodva, akkor rohadt nehéz megtalálni benne a vigaszt. Mert ezt csak utólag látod meg a vigaszt benne. Amikor már végigmentél a folyamaton.
És megértetted, hogy mi miért hogyan?
Ennyi.
És akkor mi miért hogyan? Tehát hazamentek, ott van ez a csöpség. Ilyenkor egyébként praktikailag ez hogyan, ugyanúgy kvázi egészségesnek van ítélve, vagy benne kell maradni a 2 hétig, vagy tehát ilyenkor mi van?
Általában a Down-szindrómás születéseknél sokkal nagyobb az egészségügyi problémáknak a lehetősége. Ő is lyukaszívvel született, de hál' Istennek nagyon gyorsan be, viszont a légzése nem volt túl jó, és nagyon sokszor aztán be is fulladt utána, tehát volt egy nagyon rossz légzése, nagyon nehezen kapott levegőt, voltak ilyen traumatikus pillanatok, amikor rohanni kellett vele a kórházba, utána vissza. Nagyon hosszú ideig besárgult, tehát nem is lehetett hazahozni, nem fejlődött, mert ugye ez a nyelvmozgató izomzat, meg ez a renyhe izomzat a szopásnak a műveletét is gátolja, vagy nem olyan intenzív, nyilvánvaló, és hát csipketni kellett, meg mindent kellett csinálni vele, hogy egyáltalán nem tudjon maradni, hogy egyáltalán vagy táplálni lehessen. Tehát nehezen fejlődött, és hát nem nagyon akarták hazadni a kórházból se. És már egy idő után én mondtam, így egy hónap után, hogy mondom, értem én, hogy itt vannak a kórházban, de mondom, most, hogyha hazamegyünk, akkor mi lesz a kün? De hát úgyse fog semmi sem. Hát mondom, értem, de nem vihetnénk haza, mert mondom, most oké, de hogy különösen, hogy...
Tehát a születés után egy hónapig...
Egy hónapig benn kellett lennie, hogy
de ilyenkor benn marad az anyuka is? Tehát együtt maradnak benn, vagy ez ilyenkor mit
történt? Hát az első héten benn volt, de egy idő után hazajött az Ildi, mert hát úgy otthon volt a 2 gyerek ráadásul, ugye is úgy járt vissza az Áronhoz minden nap, hogy legalább szoptatni. Hál' Istennek a kórház mellett laktunk közelben, az végül is egy egészen jó dolog volt. És, de aztán végül is hazajött jött az Áron, és hát akkor jó. És zseniális a rendszer, ugyanis ha már van egy Down-szindrómás gyereked, akkor, és végigcsinálod vele ugyanezt a folyamatot, akkor van egy tapasztalatod. És akkor te vagy a legautentikusabb egy következő Down-szindrómával született gyerek szüleinek, hogy elmondd, hogy mi az, amit most te meg kell, hogy éljél. És van egy Down-dada szolgálat, képzeld el, ami talán a mai napig is remélem működik, és ez Down-szindrómások hozták létre, illetve hát olyan szülők, akik Down-szindrómás gyerekeket nevelnek, és az azt jelenti igazándiból, hogy az a szülő, aki ezt bevállalja, akkor elmegy a következő megszületett baba a szüleihez, és akkor tulajdonképpen támaszt, vagy egyfajta segítséget nyújt neki, hogy hát mi az, amire készüljetek, mi az, ami láthattok, stb. És ugye itt egyrészt kapsz egy jó lelki támaszt, hogy hát nem te vagy az egyetlen a unik a világban, és ha össze is omlottál, akkor van ebből kiút, tehát hogy ez már egy alap. A másik meg, hogy egy csomó olyan praktikus dolgot el tud mondani, hogy figyelj, akkor mire figyelj, mi az, ami menő más, hogy mint ahogy az első 2 gyerek az egészségesen született, nyilván azokat tudjuk, de ami egy Down-szindrómás születésével vár rád, és hogy akkor milyen fejlesztések, hogy lehet, hogy jobban tudjon enni, hogy jobban tudjon mozogni, stb. Tehát és csomó mindent elmondtak nekünk. És akkor
Ja, tehát, hogy ebben már ti is benne voltatok, mint újszülők.
Így van, tehát úgy kerültünk bele, hogy ugye egy Down-szindrómával született gyereknek az anyukája jött be hozzánk, már oda, már a kórházba meglátogatott bennünket, mert ez azonnal, ez a Down-született gyerekeknek van egy nyilvántartása, mert le is jelentik a Down, mert ez egy egyes, illetve egy alapítvány, a Down alapítvány, és akkor így leje, és akkor onnantól kezdve ez létre van hozva, ez már akkor egy országos szervezet volt, és akkor jött is már a kórházba, ott meglátogatott bennünket egy anyuka, az Anikó, és akkor ő, mert az ő kislánya szintén Down-szindrómás, és akkor már eleve mondott nekünk dolgokat arról, hogy meg mint van egy ilyen, és akkor emlékszem 5 hetesen, volt Gánton már a Down alapítványnak egy ilyen szülőknek létrehozott egy ilyen hétvégi program, ahol nagyon praktikus tanácsok és mindenféle dologgal fog. És emlékszem, hogy az Ildi az nagyon össze volt omolva, ő nem is akart elmenni, de én meg mondtam nekem, de hogy nem megyünk el, gyere, hát kirángatjuk magunkat ebből, tehát muszáj. És elvittük az egészségeseket is magunkkal természetesen, és ott is lehetett aludni egy éjszakát, és hát ott nagyon sok praktikus dolgot láttunk, és láttam egy kisfiút, képzeld el, aki 5 éves lehetett talán, és az apukájával beszélt telefonon. Mert ő nem volt ott, Budapestre telefonált onnan, és akkor emlékszem, hogy úristen, mondom, milyen boldog lennék én, hogyha az én gyerekem engem föl tudna hívni, mondjuk 5 évesen telefonon. Már hogy tudtuk, hogy azért nagyon sok gyerek sem beszélni nem tanul meg, stb. És akkor a következő gondolat az volt, hogy hát én már csak megkérdezem ezt az anyukát, mert feltűnően jobb állapotban volt az a kisfiú, mint az összes többi Down-szindrómás, akit ott láttunk. És elég sok volt belőlük. És akkor oda mentünk, hogy hát de mit csináltatok? Vagy mi az, ami mi miatt van. Tehát ugye azt keresed, vagy volt egy ilyen antennánk, hogy nem biztos, hogy meg kell elégedned azzal a szituval, amiben vagy, hanem lehet, hogy ebből lehet valami mást is kihozni. És akkor megkérdeztük, és mondta, hogy Katonaintézet, Budapest, Schwab-hegy. Ja? És hogy mi van? Ott majd elmondják nektek, Giszöl doktornőt keresitek, és akkor Onnan emlékszem, térelő nem volt, föl kellett mászni egy rohadt nagy hegynek a tetejére, és csak onnan tudtam telefonálni, de ott már leegyeztettünk egy időpontot a Giszöllel, hogy akkor elvisszük az Áront, és akkor megnézzük, hogy mi ez a program. Anyuka, mármint annak az 5 évesnek, az, hogy le fognak beszélni róla benneteket. Mindenki. Azt fogják mondani, hogy hülyék vagytok, ne csináljátok. Nagyon sokan. De ti csak csináljátok, hogyha azt akarjátok, hogy ilyen legyen a fiatok. És ez a mondat nekem beégett. És így is volt utána, hiszen elkezdtük ezt a programot, és utána még nagyon sokszor bekerült az Áron a kórházba, ugyanis ez a program arról szólt, hogy addig, amíg egy Down-szindrómás föl nem áll és önállóan nem jár, addig naponta lehet őt tornáztatni, fejleszteni különféle, ez csak mozgás és légzés terápia tulajdonképpen a gyereknek. És mi ezt akkor csináltuk naponta, és amikor a kórházba került, akkor fölváltva jártunk be az Áronhoz, és mi naponta, sőt, még a nővéreket is megtanítottuk rá, hogy mit kell vele csinálni, és mi minden nap csináltuk. És aztán így másfél éves korára az Áron így fölállt tényleg önállóan, de hát szavakat nem nagyon mondott, beszélni nem nagyon tudott, és nem kúszott, és nem mászott. Tehát ezt ő teljesen kihagyta. És akkor ez még annyira nem tűnt föl nekünk, mert ugye minden próbálkozásunk az ő mozgatására, ugye sokféle ilyen ringatásos dolgok, tehát hogy kell őt forgatni, milyen formában. Még nem tudtunk elég sok mindent erről, hogy fejlődik egy baba, vagy legalábbis ugye, mert amikor az egészséges gyereked csinálja a 0-tól a 3 éves koráig azt a dolgot, amikor ő összerakja a jobb meg a bal agyféltekének a dolgait, akkor te nem figyeled azt. Mert az egy olyan természetes, hogy majd csak egy idő után fölemeli a fejét, aztán egy idő után ő átfordul, aztán egy idő után elkezd kúszni, aztán egy idő után négykézláb kezd mászni, és egy csomó ideig négykézláb közlekedik. Hát az azért jó, hogy négykézláb közlekedik, az a gyerek, és hogy jó sokáig négykézláb közlekedik, mert ő neki akkor a jobb és a bal agyfélteke közötti összekötést csinálja, rakja össze. De hát ezt még akkor nem tudtuk, hogy mit csinál egy gyerek, és hogy miért hagyja ki a Down-szindrómást, mert a Down-szindrómást egyáltalán nem mászik.
És miért hagyja ki?
Azért, mert hogy neki sérült az az agyterület, ami el tudja indítani azt az impulzust, ami a mászást és a kúszást ezt el kéne kívülről, vagy belülről az agyból indítani. És az Áronnak genetikailag sérült, ugye ez az agyterülete, és ezért... Ha kívülről beviszed azt az impulzust, tehát elkezded őt mozgatni, akkor ugyanezt történik visszafelé. Tehát, hogy az az impulzus, ami az agyból kifelé indítja el a mászás meg a kúszásnak a funkcióját, azt kívülről a mozgással visszaviszed, és az agyat fejleszted vele.
Azt a betyárját.
Döbbenet egyébként. És akkor ezt még így nem tudtuk, mi csak így elhittük a Griszül doktornőnek, hogy ha ezt csináljuk, akkor ez jó hatása lesz, és tényleg azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk írás-olvasás problémájuk van, vagy nehezen beszélnek, azokat le kell vinni négy kézláb, és jó sokat kell velük mászni.
Már úgy is, hogy
már tudnak futni, járni.
Komolyan, igen. És maga a kút, tehát ez genetikailag így mi ez, emberek.
Igen, igen.
És négy kézláb kell, hogy...
Négy kézláb, és ugye... Ez nagyon fontos, és amelyik gyerek ki fogja hagyni, annak gyaníthatóan lesznek számolás és írás-olvasás problémái.
Azt a betyárját.
Döbbenet egyébként.
Nagyon előre rohantunk, ez igen. Az intézet. De nem baj, csak nagyon érdekes, nem akartam közbeszakítani, hogy te ott vagytok ebben a táborban, vagy hát ebben a...
Igen,
ebben a
igen.
És valaki azt mondja, hogy itt, és ez mi ez az intézet?
Hát ez igazándiból sajnos már nincsen, de ez akkor létezett. Ez a Schwab hegyen volt a Giszl doktornő vezetésével egy, nem is tudom mi volt ez a Schwab hegyi gyerekgyógyászati központnak volt egy részlege, ahol tulajdonképpen egy ilyen korai fejlesztő központnak hívták, ahol ugye a Giszl doktornő egy úgynevezett katonamódszer nevezetű terápiás dolgot, direkt Down-szindrómás és egyéb fogyatékkal élő gyerekeknek a fejlesztésére találta ki.
És miért mondta azt ez a hölgy, hogy le fognak titeket beszélni? Tehát ez ennyire brutál? Tehát miért?
Nem brutál, csak egyszerűen ugye ha egy szülő tud csinálni otthon a saját sérült gyerekének egy terápikus fejlesztő programot, ahol nincsen szükség külső segítségre, akkor gondold el, hogy a fejlesztő központokban dolgozók, terapeutákra egy idő után nincsen szükség. Tehát van egy szakmai dolog, még tudat alatt is, ugye, ha valaki azt hallja, hogy a szülő otthon fejleszti a gyermekét egyfajta módszerrel, az nem professzionális. Hogy lehet az, hogy egy szülő képes arra, hogy a saját gyerekét fejlesztgeti otthon? Az olyan semmi, mert ugye megszoktuk azt, hogy elmegyünk a specialistához, és akkor majd ő megmondja nekünk, hogy akkor hogy kell azt jól csinálni.
Hát vagy ugye fizetünk azért, hogy ő megcsinálja.
Így van, vagy megcsinálja. Csak hogy arra nem jövünk rá, hogy az a mennyiség, amit az a specialista bele tud tenni a mi gyerekünkbe, az borzasztó kevés. Tehát ezen van a... kell, és nagyon jó, hogy vannak specialisták. Tehát nehogy félreértse valaki az én mondataimat. Tehát, hogy nagyon kell a világnak minden olyan, aki valamit tud, és akár milyen fejlesztő pedagógiát csinál. Csak arra minden nap reggel 8-tól este 8-ig lenne szükség. És ezt a professzionális dolog nem tudja megcsinálni, mert hogy nincs annyi ember, aki, tehát így tulajdonképpen minden sérült mellé reggeltől estig kellene egy terapeuta, aki csinálja végig vele azokat, amitől ő tudna fejlődni.
Miből állt ez a tréning? Tehát hogy néz ez ki?
Hát igazándiból ugye a Giszöl doktornő ugye fölmérte az áron.
Csak azért, hogy hát, ha rá tudjanak keresni a Giszöl, tehát...
Dr. Giszöl Erzsébet, azt hiszem így hívták őt, és egy fejlesztő katonamódszernek hívták akkor. Nem tudom, hogy ezt most jelen pillanatban Magyarországon csinálják-e, mert én úgy tudom, hogy megszűnt a Schwab-hegyen ez a részleg. És annyiból állt igazándiból, hogy különféle vizsgálatokkal megpróbálta föltérképezni, hogy az áron éppen hol tart, és akkor erre ő adott bizonyos fejlesztési tanácsokat, hogy hányszor forgassuk meg egy nap, tehát így ez a tengelye körül például, mert ugye egy Down-szindrómás baba saját magától nem fog megfordulni, hanem őt forgatni kell. Aztán például, hogy hol kell őt masszírozni, melyik, milyen helyeken, hogyan kell, akkor a lábát hogy kell mozdítani, akkor a fejét hogyan kell forgattatni, hogy neki azok a részei fejlődjenek, akkor hogy kell őt fölállítani, hogy a lábát ilyen lépcsőszerűen tudja emelgetni, és hogy kell odaérinteni egyik lábát, a másik lábát így a kiságyhoz, és hogy ezekkel így stimulálni őt mindenféle külső mozgásra.
Ez ugye az, amit előbb beszéltünk, igen, hogy ha a test csinálja, az agy követi.
Így van, pontosan.
És ez tulajdonképpen tényleg ilyen egy, mert akkor már nagy azért, tehát egy éves korában már fizikailag értendően nagy.
Hát ugye nyilvánvalóan nagy, és ugye nehéz is mozgatni egy ilyen gyereket, és hát ugye meg kell tanulnod, hogy csináld ezt úgy, hogy de hát ugye Down-szindrómás az többnyire ül. És
de ez a kérdés, hogy itt, mert ugye azért fél évesen már elkezd mászni, mármint hogy egy, nem tudom, hogy hívja ilyenkor, ez egészséges, nem egészséges, vagy hogy mit szokták ilyenkor mondani, hogy normál, nem normál, vagy mi ez, amit itt, mert ez hát annyira érintetlen téma, vagy annyira kényes téma ez,
ja, igen,
általános.
Most mondjuk egészségesnek, hát az egészséges, mondjuk az egészségesnek.
Mondjuk
vagy általában a 6 hónapos
babák. Igen, tehát általános gyermek ugye 6 hónaposan már próbál kúszni, nem tudom micsoda, és ezért egy évesen már feláll.
Tehát, hát hogy... igen, az én fiam is például a nagyobbik,
igen,
az december 8-án lett egy éves, és a Mikuláskor december 6-án ő fölállt, emlékszem, mert a papával akart beszélni telefonon, és fölállt, és oda lépett a műnevéhez. De mivel ugye az én drága nagyfiam az csak is kizárólag a tökéleteset tudja elfogadni, és annak is az ezerszeresét, a mai napig is ilyen, hála Istennek, ő rájött, hogy ez milyen bizonytalan tevékenység a számára, és még visszament 4 kézláb, és még 3 hónapot töltött 4 kézláb, és csak úgy 4 kézláb volt hajlandó, pedig már tudott járni, én tudom, már láttam. De az a 3 hónap 4 kézláb mászás ugyanúgy összerakta az ő agyát is még jobbá egyébként, tehát ezzel még organize the brain, azt mondja az angol, majd azt mondom, hogy miért mondom. Tehát igazándiból, hogy fölállt márciusban, és onnantól kezdve egyetlen bizonytalan lépéssel elkezdett futni az én nagyfiam. Hát ez ugye a Down-szindrómásnál nem így történik.
Na de ez, hogy ugye fekszik a Down-szindrómás az ágyba, és akkor itt mi megy át a fejeken? Tehát az, hogy úristen, ez örökké, mert ez akkor óriási bizonytalanság azért.
Hát
nem,
pontosan, mert látod, hogy főleg úgy, hogy nekünk ugye volt 2 egészséges gyerekünk, egy lány és egy fiú, és hogy már végig láttuk azt a fejlődési folyamatot, amit mondjuk egy 4 éves, mert ugye 4 éves volt a Dani, amikor megszületett az Áron. Tehát, hogy 4 évig láttuk, hogy hát mit kéne nagyjából tenni egy gyereknek. Ráadásul a Dóri az meg egy iszonyú mozgékony lány volt. Tehát, úgyhogy nagyon jól tudtuk, hogy melyik hónapban minek meg kéne történnie ahhoz, hogy lássuk. És hát láttuk, hogy az Áronon ez egyáltalán nem történik. Tehát csak ül a kiságyban, és őt el van. És kezébe adsz valamit, és akkor még egy fél óra múlva odanézel, még mindig ugyanott van. Tehát ő nem mozdul.
És ilyen sírás, tehát mint egy megint általános gyereknél, tehát mint egy sírások, meg nem tudom, hisztik, meg...
Nem, az nincs. Akkor tud sírni nyilvánvaló, amikor ő is éhes, vagy mondjuk beüti a kezét, vagy bármi, de hiszti.
Tehát úgy van.
Az ő el van. Tehát ő szemlélődik a világban, nagyon mindig mosolyog, tehát az viszont, tehát ő a derű. Tehát ez a ránézel, és onnantól kezdve, tehát ez a mosoly országa, tehát onnantól kezdve, tehát a szeretet csoda, tehát ez a fajta áradás, hát tehát na látod, mert nyíltan csoda az, ami ő belőle árad, de hát ez mozdulatlanul történik, és mi egy elég mozgékony család voltunk, már akkor is, és biciklizünk, ugye, síelünk, úszunk, stb., tehát mozogtunk sokat, és hát mondom, mi lesz ebből, tudod? Hát, hogy most akkor hogy lesz? Az Áront hova fogom tenni addig, amíg ezért? Hát, és az a család részévé akarod tenni, és a teljes részévé, és próbálod akkor fölhúzni magadhoz, úgymond, vagy arra, azon a szintre, és hogy tudsz vele mit csinálni. És akkor ugye végigcsináltuk ugye addig, amíg aztán ő föl nem állt, ezt a bizonyos katonamódszeres fejlesztőprogramot, és de hát nem tudott eleget futni. Tehát kifulladt, nagyon rossz volt ugye a légzése. És ugye,
milyen korról beszélünk?
Ez most olyan másfél-két év. És akkor...
Beszélni már beszél?
Nem, egy szót sem.
Egy de gügyögés.
Hát ilyen érthetetlen, teljesen érthetetlen. Tehát ez volt az Áron, volt az Áron, és akkor mondjuk de ez lehetett apa is, lehetett bármi. Úgyhogy, tehát nagyon sokáig ő nem beszélt, és hát ugye a nagyok meg futottak előle mindig, és akkor mindig hívták, meg fáromáztak, meg minden, hát ugye ment a... És ő meg csak nézte, és a szakad meg a szíved, hogy hát valamit még kéne tenni ezzel a dologgal kapcsolatban. És ugye a katonamódszer csak addig lehet Magyarországon csinálnod, amíg a gyerek föl nem áll, és onnantól kezdve elbocsátanak, és nem tudtunk, nem láttunk további lehetőséget arra, hogy lehetne tovább fejleszteni, és akkor egyszer csak fölhívott valaki bennünket egy Győr-Budapest visszaúton, az MS-e, azt mondja, hogy hallottam az Áronotokról, és én nem tudom, hogy ez jó lenne neki, de hívjátok fel az Orsolyát. Jó. Megkaptunk egy telefonszámot, felhívtuk az Orsolyát, és az Orsolyát azt mondja, hogy hát igen, 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 menjünk el hozzá, elmondjuk, hogy mit csinál, de hogy gyaníthatóan nem azért az, ami az Áronnak kell, de majd megtudjuk. Jó. Elmentünk az Orsolyát, és az Orsolya egy amerikai filadelfiai intézetben tanult egy módszert arra, hogy hogyan lehet tulajdonképpen megsokszorozni az intelligenciáját egy embernek, vagy egy gyereknek. És ez egy olyan fajta mozgás és légzés terápia, semmi extra, tehát mozgás és légzés terápia, amit egy Glenn Doman nevezetű professzor, egy agykutató professzor dolgozott ki, hiszen ő nagyon hosszú ideig a gyerekek fejlődését tanulmányozta, és nagyon sok sérült gyerek fejlődését is, és ő rájött igazándiból arra, hogy az a mozgás sor, amit mondjuk a sérültek kihagynak, ez a bizonyos kúszás-mászás, és még egy csomó minden más, az hogy rakja rendbe az agyat, tehát hogy működteti ezt az egészet.
Vagy hát ugye, hogy maradt ki?
Igen,
hogy
igen.
Nem rakja rendbe.
Így van, és hogyha mondjuk egy normál, vagy egy egészséges gyerek többet mászik, és többet fut, többet mozog, akkor sokkal okosabb lesz. Tehát, hogyha a gyerekedet otthon arra inted, hogy marad már nyugton, és ne szaladgálj, és akkor tulajdonképpen hülyét csinálsz belőle. Tehát mindig arra gondoljál szülőként, amikor már nagyon zavar az, hogy rohangászik a kölyköd odahaza, hogy ő azt azért csinálja, hogy az agyát fejlessze. Tudom, hogy a te agyadat azt kikészíti, de az övét meg muszáj fejleszteni. Képzeld el, hogy az a pici szív, és hogy mekkora a feje annak a gyereknek a szívéhez képest, hiszen a feje szinte ugyanakkora, meg az agyának a térfogata szinte ugyanakkora, mint a felnőtté, viszont a szíve ilyen pici, és annak a pici szívnek kell azt az óriási agyat vérrel ellátni. Hát ezért rohangál az a gyerek, hogy tudja pumpálni. Hát ilyen egyszerű. És ha leülteted, maradj nyugton, édes fiam, akkor te azt csinálod vele, hogy nem kap elég oxigént az ő agya. Tehát tulajdonképpen, ha jót akarsz a gyerekednek, akkor hagyod, hogy rohangáljon. Vagy teremtesz rá lehetőséget, hogy képes legyen rohangálni, vagy tudjon sokat.
Ez hány éves korig értendő?
Ameddig föl nem nő.
Ez azt is jelenteni tulajdonképpen, hogy mi felnőttek, ha sportolunk, sokkal okosabbak vagyunk?
Ez biztos. Az oxigén ellátás, az agyadnak az oxigén ellátást, az attól függ, hogy mennyire pumpálja a vért a te szíved. És hogyha nem kap elég oxigént, akkor nem fogsz tudni gondolkodni. Tehát, hogyha ülsz a számítógép előtt, és már nem megy a gondolkodás, akkor állj föl, és csinálj néhány gyakorlatot. Nyisd ki a szobaablakot, szívj mély levegőket, csinálj néhány karmozdulat, vagy bármi olyat, ami jó le, és onnantól kezdve neked meg fognak jönni a gondolataid. Tehát egy egész másfajta
dolog. És ez tulajdonképpen, ez az amerikai professzor,
igen,
ki rájön erre kutatás, stb. Igen. Titeket felhívnak, hogy lehet, hogy érdekes lehet ez az Áronnak?
Így van, és akkor ugye az Orsoly elmesélte, hogy mi ez, stb. És azt mondja, hogy figyelj, itt van a honlapja ennek a cégnek, és, vagy ennek az intézetnek, és nézzétek meg, hogy mi van. És akkor fölmentünk a honlapjukra, levettük a izéket, és akkor így dobtunk egy hátast. A honlapon olyanokat olvastunk, hogy egyetemet végzett Down-szindrómás, autót vezet, számítógépet használ, és ilyen, hát, ilyen fotóval és történettel. És azonnal megrendeltünk néhány könyvet tőlük, és elkezdtünk olvasni, és egyszerűen azt mondtuk, hogy hát, ha ilyen létezik, akkor erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Akkor gyerünk. És akkor hát nyilván írtunk nekik egy kérvényt, hogy hát az Áron szeretnénk vinni. Igen, jó, azt mondták, hogy rendben van, mehetünk. De először nem az Áront kell vinni, hanem a szülőknek el kell menni először egy tájékoztatóra, ami hála Istennek elsőre egyszer mindig Európában is vannak, mert van nekik Olaszországban Pisa mellett egy központjuk. Oda elmentünk, és ott egy egész héten keresztül előadásokat tartanak a szülőnek arról, hogy ez az egész program hogy jött létre, mi ennek az értelme, hogy fog ez az egész működni, és utána minden gyerekre speciálisan a hét végén adnak egy 3 hónapos programot. Hogy mi az, amit innentől kezdve csinálj meg a gyerekeddel odahaza. És lásd meg, hogy mi lesz az eredménye. És hazamentünk, és elkezdtük csinálni a programot. Iszonyú nehéz. Ők azt mondják, hogy reggeltől estig kell kúszni, mászni, légzésterápia, és reggel 8-tól este 8-ig kell csinálnod. Először is, de hát láttuk az eredményét. Na jó. És amikor először meg akarod csinálni, akkor beledög lesz. És azt mondta, hogy hát, ezt nem lehet megcsinálni. Hát mikor fogok menni dolgozni? Vagy hát mit csinálok a másik két gyerekkel? Hát, ki fog bevásárolni? Vagy miért? Csomó terápia izéhez 2 ember kell. Sőt, olyan feladatok is vannak, amihez 3 kell. Hát, hát ezt nem lehet, ez képtelenség megcsinálni. Na de hát ott van az eredmény. Hát látod, hogy hát tényleg lehet, hogy számítógépet fog használni egyszer, vagy önállóan fog közlekedni, vagy önállóan fog élni az én gyereken. És akkor azt mondod, akkor összevicsorítod, és azt mondod, hogy jó, de akkor hogy csináld? És akkor mindent ennek alárendelsz, és egyszer csak elkezded csinálni. És olyan eredménye lesz a 3 hónapnak, hogy egyszerűen így olyat fejlődött az Aaron 3 hónap alatt, hogy rohant. Előtte 150 méter után le kellett vele ülni, és nem tudott tovább menni. Onnan meg így rohant a többiek után. És így néztük, hogy Jézusom! És így megélénkült. És mi történt? Megjött a hisztie. Azt képzeld el, amikor az Áron megérkezett igazán közénk. Mindig mindent ki lehetett venni az ő kezéből, mindent el lehetett tőle venni, soha nem csinált érte balhét, mint ahogy a gyerekek egymást, ahogy állna civakon, nem fogod elvenni. Ő tőle mindig el lehetett venni. És amikor az Dóri el akart venni tőle egy babát, akkor elkezdte, így szorította, és úristen, mondom, ilyen nincsen.
Elkezd fejlődni a tudata.
A tudat egyszer csak így, Jézusom, tehát én a mai napig is emlékszem erre, most is borsózom ettől, hogy úristen, hát ez működik. Hát olyan bizonyosságot szerzel, hogy egyszerűen azt mondod, hogy és semmi más nem csináltunk, csak mozgás és légzés terápia. Semmi más. Csak kúsztunk, meg másztunk. De várjál, a mászás, amikor nem tud mászni egy gyerek, az nem úgy működik, hogy 4 kézlábra leereszkedünk, és akkor elkezdünk mászni, hanem meg kell tanítanod a gyerekedet mászni. De úgy, hogy már menni tud. Próbál, leengeszkedünk minden, az egész család leereszkedik 4 kézláb, és akkor odaállsz a gyereked elé, és akkor húzod a kezét. Az egyik előről, az anyuka húzza a kezét, az egyiket, az apuka meg hátulról, vagy a nagyobbik gyerek tolja a lábát, és próbáljuk bele. És mindez dokumentálod folyamatosan. És hát, amikor sikerül 1 métert mászni, tudod milyen csoda? 1 egész méter. A te 1,5-2 éves gyerekednek. Az a legnagyobb csoda. És akkor, de nem baj, mert azt mondta, hogy oké, 1 méter volt, akkor holnap 1,20 méter lesz, amit meg kell csinálni. És akkor megpróbálod 1,20 méter. És amikor megvan, akkor boldog, örülsz, és nagyon, és minden egyes apró pici pillanatnak örülsz. És mire tanít meg ez? Arra, hogy úgy tudsz örülni minden apróságnak, és úgy tudsz figyelni az egészséges gyerekedre is, hogy minden pici apró rezdülését észre tudsz venni. Mert az olyan természetes, hogy jön, szeret, és meg neveled, meg rászólsz, meg minden, de nem biztos, hogy úgy tudsz ránézni, mint amikor kapsz egy ilyen csodát, hogy ezeknek az apróságoknak képes legyél örülni. És amikor estére megvan a napi terv, és akkor, mert szétvágsz 32 felé mondjuk egy maci képet, amit kiraksz a falra egyenként, és minden egyes körnél, amit majd egy idő után már köröket írtunk 4 kézlábba a lakásba, és le volt mérve, hogy hány méter az a kör, és hogy hányszor kell megtenni egy nap 4 kézláb az, ugyanis 800 métert kúsztunk per nap, 1,5 kilométer 4 kézláb mászás, 4 kilométer futás.
Ez napi?
Ez napi. Utána 60-szor tettünk az arcára egy ilyen kis maszkot, ami tulajdonképpen...
De itt a 2,5 éves gyerekkel?
Igen.
Hát de hogy?
Hát ez az.
Hogy?
Nem tudjuk mi sem. Már nem emlékszünk rá, de megcsináltuk. Döbbenet volt. De ezt onnan indítod, hogy először csak 1 méter tudsz vele. És azt mondja a Dolmen, hogy build up, tehát hogy építs föl. Tehát, hogy örülj annak az első pillanatnak. Ugye, amikor elkezded, hát, hogy elkezdesz mászni egy helyet, az is az első lépéssel kezdődik, hogy a följutsz majd egyszer csak a hegymászó. Mount Everest is úgy kezdődik, hogy elindulsz az elsővel. aztán majd lesz a következő. És hogy mindig annak örülj, amit éppen csinálsz, és az ott történik. És aztán föl tudod építeni. Hát ez másfél év alatt jutottunk el oda, hogy az áron mondjuk ekkora tudott mondjuk ennyit. Tehát másfél métert, vagy másfél kilométer tudott négy kézlen mászni. De egy idő után már bukfencezve közlekedett. Ja, nem szabad bukfencezni egyébként egy Down-szindrómásnak, sohasem. Tehát, hogyha valaki most hallja, és otthon Down-szindrómás gyereke van, nehogy bukfenceztesse. Az csak akkor lehet, amikor már annyira megerősödik neki az a nyaki izomzata, ebből a rendben ki lehet törni egy gyereknek a nyakát. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon figyelni kell. Tehát most, hogyha valaki ezt hallja, és ne hogy Isten otthon el kell akar állni a gyerekével, akkor komoly orvosi háttere van a felügyelet mellett, és mi ott folyamatosan videózni kellett, hogy mit csinálunk, és betanítottak bennünket. Először ugye Olaszországban, aztán Philadelphiába jártunk ki.
De ezt akarom kérdezni, hogy és akkor letelik a 3 hónap.
Igen?
Azt mondjátok, hogy úristen, tehát ez igen, megy, ez valami igen, történik.
Igen, igen, igen.
Megyünk tovább, és akkor jön egy másik adag valami, vagy ez ugyanaz
úgy,
a dolog?
Úgy van, hogy a 3 hónap alatt van egy nagy teljesítmény, amit te videóval, meg minden dokumentálod, és azt a mennyiségű melót, amit adtak nekünk, nem tudtuk megcsinálni. Tehát amennyit kellett volna, picit behazudtuk. De már attól a kevéstől is olyan fejlődése volt az Áronnak, hogy egyszerűen olyan bizonyosságot nyertünk, hogy ez jó, és azt kiküldtük. És akkor azt mond, egy idő után azt mondták, hogy jó, rendben van, akkor elfogadnak bennünket ez alapján a teljesítmény alapján.
És mert nem mindenkit fogadnak el?
Nem.
De ennek mi az oka?
Ennek az az oka, hogy ők azt mondják, hogy eredménycentrikusak. Tehát a Dolmen azt mondja, ha bele tudod tenni azt a mennyiségű melót, akkor én azt ígérem neked, hogy. De ha csak a felét teszed bele, akkor csak a fele eredmény lesz, és ők eredményre...
Tehát, nem akarják a statisztikát rontani.
Hát, meg ugye olyan mennyiségű várólistájuk van...
Persze.
És hogy olyan kevés szakemberük van, akivel tudnak dolgozni, pedig egy elég nagy intézetet működtetnek, de hogy nem engedheti meg magának, csak aki képes az mindent megtenni azért, hogy ez tényleg működjön.
És lemegy a 3 hónap. Most körülbelül akkor ilyen 3 éves ilyenkor az Áron,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Még mindig nem beszél, vagy már beszél?
Még nem.
Még nem. De akkor hogyan? Tehát ő tudja valahogy, hogy ez azért, tehát miért nem, tehát azt próbálom itt megérteni, hogy miért nem történik az, hogy összekulcsolja a kezét, és beül a sarokba, és hagyjatok békén. Tehát, hogy miért
hát dehogy nem történik ilyen.
És akkor, és akkor hogy? Akkor mi van?
Hát akkor legalább a kreativitásod. Hogy hogyan vegyél rá egy gyereket, aki tud már lassan futni, meg... hogy megint 4 kézláb, menjünk le, és még mindig az 1000 méter 4 kézláb mászás után, hogy hogyan vegyed rá, hogy megint leállsz.
És hogyan? Ha hogyan beszélsz?
Hát rá, úgy, hogy most mi bújunk az oroszlán elől.
Ja, és tehát, a hogy fűbe. De ő érteni ért, csak értünk, beszélni nem beszélt.
Mindent ért.
Tehát ő, és akkor jelez, hogy igen, nem? Vagy,
persze,
vagy...
persze. És akkor ugye csinálja veled. De hát akkor úgy, hogy te is csinálod vele, és akkor mi most az oroszlán elől bújunk, akkor el, és akkor mi úgy megyünk, így kúszunk itt a fűben, hallod, hogy susog a fű, és próbálsz mindenféle kreatív dolgot kitalálni arra, hogy hogyan. Vagy elviszed egy délelőtt a sportcsarnokba elviszed, ahol vagy a sportháznak hívták nálunk akkor ezt a helyet, és a székek között, mert ott óriási hely volt, igen, mászni. Ott tudtunk mászni, és akkor ott micsoda jó volt.
Hát most akárhogy is nézem ezt, tehát ez ilyen napi 6-7-8 órás foglalkozás.
12. Reggel 8-től este 8-ig.
Hogy? Tehát nem feltétlenül a fizikailag, hanem időbe, munka, többi gyerek, háztartás. Tehát...
Hát reggel elviszed a 2 gyereket ugye az oviba, és hazaérsz, vagy te viszed el, de már a feleséged elkezdi otthon a gyerekkel, és beosztod, hogy jönnek a segítők, mert azok nélkül nem fog működni.
segítőid, barátok?
Barátok, ismerősök, rokonok, főiskolára kitett plakáton segítők, és nagyon kell. Nagyon kell. Ki pénzért, ki ingyen, azéből jön a postás, megfogja a fejét, gyere, csináld a fejét, mert van egy olyan ilyen, már nem is tudom magyarul ezeket, csak angolul, a petteringnek hívják egyébként, de nem is tudom, hogy mi volt a magyar neve, mindegy. Egy olyan gyakorlat, amit egy ilyen asztalon, mint ami itt is előttünk van, fekszik a gyerek hason, és az egyik ember a fejét forgatja egy ritmusra, és a két oldalán, a lába, meg tehát a bal lábánál, meg a bal kezénél, meg a jobb lábánál, meg a jobb kezénél álló felnőtt, meg ritmusra ezt a kúszó mozdulatot imitálja bele az áromba. És ezt csinálod vele egy mondókára.
Azt a betyárját.
És ezt naponta 12-szer kell csinálni, és hát a harmadik ember mindig kell oda, és ha csak két szülő van, akkor kell egy harmadik, akivel ezt meg tudod csinálni. És jön a postás, tudod, becsönget, vagy a villanyszámlás, akkor mindenki jön a fejéhez, és akkor belevonod. Hát most ezt... És akkor... Tehát ezt csak úgy tudod megcsinálni, hogy az élet részévé teszed.
Na de
ezt.
Hogy? De akkor mi van a munkával? Mi van
hát mákos vagy... Olyan szempontból, hogy én ugye én voltam a vállalkozó, a feleségem meg otthon volt gyesen. Tehát ugye a Down-szindrómással vagy egy sérült gyerekkel addig vagy otthon, amíg azt hiszem 6 éves koráig lehetsz gyesen otthon.
Tehát azért van ennyi állami támogatás.
Egy ennyi van legalább, vagy akkor legalábbis így volt, nem tudom, hogy most hogy van. És tehát az anyának tulajdonképpen nem kell dolgozni, tehát otthon tud ő lenni. Tehát eleve így. És az én drága nejem az olyan zseniális szervező, hogy ő képes volt ezt megszervezni, hogy akkor legyen elég segítő. Én meg mindig hívott, én meg úgy dolgoztam, én olyan vállalkozó voltam, mert én egy McDonald's éttermet üzemeltettem, hogy nem kellett azért mindig ott lennem. Tehát azért tudtam viszonylag szabadabban mozogni, tehát akkor én a két nagyot én intéztem általában. Tehát én mentem értük, akkor én hoztam el őket, meg hát a Nusi a babysitter.
Úgyhogy. Tehát megosztás.
Ja, ez tehát csak felosztás. Így. És ez nagyon pontos, nagyon pontos, nagyon precíz beosztás. És akkor meg volt a falon írva egy schedule, tehát a maga ugye az időrend, hogy akkor...
Mikor
mi történik, érted? És csak így tudod.
365 nap egy évben, mindig, állandóan, 0-24-ben.
365, ez 0-24. Ezt 3 éven keresztül csináltuk.
3 éven keresztül nyomtatok a programot?
Igen.
És akkor elértek olyan 6 éves korig?
Igen.
És mi történik? Hát lassul a fejlődés? Tehát, hogy... van egy ilyen exponenciális az elején, és ez az exponenciális görbe elkezd egy kicsikét laposodni, és lassan-lassan, tehát az utolsóbb kvázi métereket nehezebb elérni, mint az elején?
A következő történik. Az a szomorú ebben, hogy olyan mennyiségű fejlesztést kéne beletenni a gyerekeknek, tehát, hogy gondold el, hogy ha 100%-ot fejlődik ugye az egészséges gyerek, akkor mennyit kéne egy sérültnek ahhoz fejlődni, vagy fejleszteni őt, hogy ő utolérje a többieket. Tehát az olló az mindig nyílik, sajnos. Te is látod. Tehát, hogy 3 évesen még mindig nem beszél. Érted? Vagy 4 évesen. De aztán, amikor elkezd 5 évesen, viszont olyan döbbenetesen nagy fejlődésem van, és az Áronnak eltűntek az arcáról a Down-szindrómás jegyek. Nem lehetett rajta látni az utcán. Vagy a kezéről, amit meséltem neked, hogy ez az egység egyszer csak szétvált.
Nem mondod, hát de ez nem
ilyen is értem. De ilyen nincs. Hát ezt ha mondom valakinek, hát a Down-szindrómás soha nem. Érted ezt? És a fotóin ott van, amikor pici az áron, tiszta Down-szindrómás jegyektől, amikor ez a vágott szem, ugye mongoloid idiotizmusnak is hívják emiatt, hogy egy ilyen vágottak a szemeik, kicsit a fülük ilyen lekony, és kicsit ilyen bőrredők vannak itt a tarkon. Tehát egy nagyon jellegzetes ugye az ő kinézetük. És az áron meg nem.
De ez egy csoda.
Hát az.
Most azt mondom, hogy ez egy csoda, de
hát
mi csináljátok ezt a csodát?
Hát persze!
De miért? Tehát mi ennek a fizikális magyarázata? És ha ez ennyire baromi jó, hát akkor miért nem csináljuk ezt mindenkivel? Akkor miért nincs egy ilyen kurzus minden országban? Miért nem? Tehát tehát rengeteg kérdés. Tehát hogyha ez egy csoda, ennek mi a fizikai magyarázata ennek a csodának?
Ez mozgás és légzés, ennyi.
De a vérkeringésnek a segítségével ez annyira kifejleszti az agyat, ami megszünteti ezeket a jeleket? Tehát, hogy...
Azt mondja a Dómen, hogy nem tud halott cellákat föléleszteni az agyadban, tehát hogyha sérült, akár genetikailag, akár pedig bármilyen külső sérülés, de az agyunk olyan kicsi kapacitását használjuk egyébként ki, hogy a többi cella képes átvenni a funkciókat.
Terhelést, vagy?
Igen. És az áron mindent megtanult. És aztán megtanult angolul ért, megtanult írni, olvasni, megtanult számolni, bár az a számolás, az tudjuk, hogy 100-500 onnantól kezdve már, de a pénz az nem lesz az övé igazándiból, de tud kerékpározni, biciklizni, számítógépet használ, és önállóan közlekedik.
Tehát önállóan?
Teljesen önállóan. Reggel fölül a buszra, kimegy a buszpályaudvarra, és elmegy egy 20 kilométerre lévő másik városba, ott leszáll a buszról, és elmegy a középiskolába, és aztán önállóan hazajön.
Ott vagytok 6 évesen, és csináljátok ezt a kurzust. Mm-hmm. Mikor kezd el beszélni? Tehát hol van az, ahol most akkor váó, öröm van? Vagy tehát, hogy megy át ez a folyamat? Miben passzus 3 év, az nem 2 hét. Tehát az olyan, hogy ott azért az első 4-5 hónap után azt mondod, hogy hú, azért most ez még csinálom, és hát kiláthatatlan, és nem tudod meddig, és nem tudod, hogy mi, hogy itt látod a fejvisszamember az exponenciás, látod a fejlődést minden nap, vagy mi úgy tart életben? Mi tart bennetek az életet abban, hogy menjünk?
Napi, heti, havi, rendszeres visszajelzés. Tehát mindent dokumentálsz. Tehát megvan, hogy hogyan tudod mérni a gyerekednek a fejlődését, és te írod róla folyamatosan egyrészt a napi megtett dolgokat, másrészt meg folyamatosan közlöd az intézettel, hogy hol tartasz, és van
három
egy segítés.
Három évig, tehát ez megy, ők
végig folyamat. Ugyanis ez úgy működik igazándiból, hogy fél évente mész az Áronnal egy felmérésre, ők egy hétig fölmérik, az összes addigi fél év alatt elvégzett program alapján, hogy milyen fejlődésen ment keresni, és most éppen hol tart, és az utolsó napon meg adnak megint egy új programot arra, napi szintre lebontva, hogy a következő fél évben mit kell csinálnod.
Nem semmi.
Igen.
És akkor mentek, tehát akkor mondjuk ez egy nagy segítség, tehát löketet ad, van hova, látjátok az összemérés, stb. Hol kezdett el beszélni, ez milyen volt?
Hát szerintem olyan négy és fél éves lehetett, az első mondata az volt, hogy hülye buta apa. Beszél a gyerek! Tudod, tehát amikor én ilyet mond a gyerek, tudod, és akkor egyszerűen... és megöleled, és megcsókolod, és imádod, és csoda, érted? Tök mindegy, hogy mit mond, csak mondjon valamit, érted? És ezt mond, és akkor beszél az Áron, úristen, hallottátok, érted? És akkor még mond csúnyábbakat is, utána, és imádod, nem baj, mindegy, hogy
csak mondja.
Csak mondja.
És akkor onnantól kezdve ez elkezd
beszélni.
Mindennapossá válni.
Igen, mindennapossá válik igazándiból, nem túl jó az artikulációja, tehát ez a fajta nyelvrenyhesség, amivel ugye a szavaknak a hangok képzése ugye még mindig nem tökéletes, tehát, és mondd még egyszer, és mert először nem érted. Tehát ugye elkezd úgy beszélni, hogy aztán nem beszél már.
Ő már mondja folyamatosan. Mondja,
de nem értesz egy szót se belőle. És akkor olyan ideges, hogy nem értik.
Pedig akkor, itt mondom.
Itt mondom, de mi meg nem értjük. És akkor, tök jó volt, mert a Dóri minden már megértette. A Dóri az ugye 2,5 évvel, 3 évvel, ja, majdnem 3 évvel idősebb nála. És... De ők nagyon-nagyon nagy szimbiózisban voltak. Bár ugye, aki a Dórit túléli, szerintem
az bármit túlél.
Tehát, hogy 3 éven keresztül az Áron úgy közlekedett, hogy a Dóri ment mindig megölelni, az Áron meg így föntartott kézzel. Dóri az nagyon tud szeretni azóta is, tehát az csoda. Tehát az nagyon nagy löket volt az Áronnak, de mind a két nagy gyerek nagyon-nagyon okos lett, nagyon intelligensek lettek, és mindannak a programnak köszönhető, amit végigcsináltak. Minden nap másztak, kúsztak az Áronnal, szinte ugyanannyit. Hát nem ugyanannyit, de nagyon sokat megcsináltak abból a programból. Az az intelligencia, ami bennük van jelenleg, az ennek köszönhető egyébként.
Hogy egészségesen
mégis megcsinálták a programnak egy nagy részét.
Ők hogy fogadták egyébként ezt az egészet? Vagy?
Mi az élet részében. Tehát mi nem mondtuk a gyerekeknek, hogy az Áron beteg, meg ő neki nem... Az Áronnak erre szüksége van. Nektek erre nincs szükségetek, de az Áronnak erre szüksége van. Csak ennyit mondtunk igazándiból. És akkor mi ezt játéknak tekintettük. Tehát fölmegyünk az asztalra, meg gurulunk egyet, meg mászni kell, meg kúszni kell. Hát ez játék volt. Tehát ezt próbáltuk mindenféle formában a játék. A padlástér az úgy meg volt csinálva odahaza, hogy az csak egy nagy szőnyeg, egy ilyen vastag, mindegy ilyen tatami-szerűen, hogy ugye puha legyen, azon lehessen 4 kézláb közlekedni, tudod? Mert hát apukának azért az elég durva volt, hát én ezével közlekedtem. Tehát van ez a...
térdvédő.
Az a térdvédők. A
görkorcsolyás.
Hát olyanokon, érted? Az Áron az... ezerrel, érted? Ment a parkettán is, vagy bármin, érted? Tehát az döbbenet volt. Mindegy, és akkor az egész padlástér meg volt csinálva, 90 négyzetméter, annak, hogy csak ezt csináltuk. Csak ott az csak az egy ilyen fejlesztő centrum volt.
És akkor mentek végig, és akkor 6 éves, ja. és akkor kvázi vége van ennek a programnak.
Hát igen.
Ott hol vagytok? Ott akkor mi van?
Úgy van vége a programnak egyébként, hogy egy torna bemutatóval van vége, képzeld el, hogy egy olyan komplex torna sort kell az Áronnak bemutatni, mert a legvégén ugye ez egy olyan bonyolult torna sor, ami csak tulajdonképpen, és az az elbocsátás, amikortól már önállóan tudsz neki itthon programot csinálni. Tehát úgy bocsátják el az intézetből, és 6 éves, és amikor ugye fölmérik, akkor 78-as az Áronnak, akkor még FQ-nak mondják, nem IQ-nak, mert ez a fejlődési kóciens, és akkor egyszerűen nem akarják elhinni, és ugye úgy tudod beiratni, mert hogy normál Waldorf óvodába járt az én Áronom, de csak nem kap utána fejkvótát, mert nem sérült az a gyerek. Tehát innentől kezdve nem fogyatékosnak, tehát az anyuka sem lehet eleve otthon már vele, ugye, de hát végre 6 éves, tehát át tud menni dolgozni, de már nem lehet, mert ugye hivatalosan egy ilyen, és akkor 5-ször visszahívnak a tanulási képességet vizsgáló izébe, hogy hát ilyen nincsen, hogy egy Down-szindrómás ilyet teljesít. És úgy, hogy kiküldik a szülőt, és a gyerek van csak bent, tehát ő neki kell azokat a feladatokat megcsinálni, amik ott vannak.
Egyébként ez számomra most, én nem tudtam, hogy Waldorf óvodába járt. Hát én 13 év Waldorfot nyomtam én le. Tehát én nekem gyerekkoromtól, tehát a óvodától 13. osztályig én csak Waldorf, tehát elméleti pacsi így. Tehát abszolút érdekes a történet.
Na, hát mi Waldorf szülők vagyunk amúgy, mert ugye alapítottunk egy Waldorf óvodát, meg egy iskolát a gyerekeinknek Szombathelyen.
Nem mondod. De... És az, tehát ott, ami ott Szombathelyen van, ez megvan, megy.
Persze, és hát ja, az közben alapítottuk a MBG mellett a program mellett.
Ha nem volt, meg kellett csinálni.
Persze.
Hát ez fantasztikus. De megbeszéltük már a podcast elején, ezt végig kell vinnünk ezt az évet, de én nagyon szeretnélek téged visszaívni a beszélgetésre, komolyan, mert tehát ez, csak már nem merek belekérdezni, tudod, mert tudom, hogy most időlimithez vagyunk kötve, mindjárt be is kell fejezünk lassan, de hát ez, hogy McDonald's, vissza kell térnünk. Na de, ott vagyunk 6 év, oké, elmegyünk, és akkor vége is, elkezdtek kitalálni. Azért 6 évtől 21 évig azért van egy pár év, tehát ott mi a következő lépcső?
A következő az igazándiból, hogy egyrészt ugye onnantól kezdve, hogy megvan ez a 6. ciklusa az Áronnak ebben az intézetben, akkor onnantól kezdve a 7. ciklustól már te saját magad tudsz neki programot írni, tehát nem mondja meg már az intézet, hogy mit csinálja vele. Tehát onnantól kezdve te tudod, hogy... És akkor tudod, hogy a gyerekedet mozgatnod kell, tehát hogy meg kell tartanod ezt a... Ha nem is ezt a mennyiségű dolgot, mert ezt csak az első 3 évben kéne először belerakni, de mi nem az első 3 évben jutottunk oda. Tehát azt az első 3 évben teszed, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve ez már egy határozott, onnan nem esél vissza. Tehát már ahova fölhozod a gyereked, ez az a döbbenet ebben a fejlesztésben, ahova fölhozod, onnan nincs már vissza. Tehát ez, ugye, és ugye mit mondod? Mi az ahhoz, tehát azt mondják, hogy 3 év rabszolgasságnak is lehet nézni, mert semmi más nem csinálsz, csak ezt reggeltől estig. Nem voltunk nyaralni, nem voltunk sehol, nem, se hétvége, nincs wellness hétvége, nincs, semmi nincsen, nincsenek rokonok, barátok, üzégetés, semmi, csak ez van. És de mi ez ahhoz a 3, az egész élethez képest? Kapsz a 3 év, ezzel kapsz egy életet. Tehát, hogy befektetés nélkül meg nincsen nyereség. Tehát, hogy egyszerűen muszáj. És ha csak munkát kell beletenni, semmi más. Tehát most érted? Jó, ha reggel 8-től este 8-ig, tehát ez tényleg kemény. Mai napig nem tudjuk, hogy hogyan voltunk képesek azért ez. Tehát, hogy egyszerűen, de csak úgy, hogy az élet részévé teszed. Tehát, hogy, és csak erre, ez fókusz. Tehát, hogy egyszerűen ez az egyetlen egy dolog, ami számít. És közben úgy, hogy ne sérüljön meg a 2 nagy gyerek, hogy ne az legyen, hogy állandóan mindig az Áronról szól a nap.
Abszolút.
Pedig az Áronról szól a nap. Mert semmi másról nem szól, hogy mindig az Áron, de nem úgy van az Áron programja, hogy mind a 2 szülő állandóan az Áront abajgatja, hanem igenis, akkor segítőt hívunk úgy, hogy az egyik szülő akkor tudjon, és anyát is kivesszük, én mászok, kúszok akkor 3 órán keresztül az Áronnal, és anya meg addig a nagyokkal van. És hogy ez...
Mi onnantól kezdve ez egy kvázi normális nevelésé válik, amikor eléri az ember azt a 3 évet, és utána pár éva. Ez egy normális nevelésé válik?
Onnantól kezdve a gyereked olyan szinten van, mint egy normál gyerek tulajdonképpen.
Tehát miért nem ezt csinálja mindenki? Mi az oka annak, hogy ezt nem csinál mindenki?
Mert ez a világ egyik legnehezebb programja. Ezt mondják rá, legalábbis a Dómen ezt mondja. És mert ugye általában agyrém programnak mondják. Tehát, hogy hát akárkinek megmutattuk ezt a programot, mert nagyon sokan jöttek el hozzánk. De hát ezt nem lehet megcsinálni. Ezt kaptuk vissza. Hát ilyen nincs. Hát ilyen állat nincsen, mint amikor ott állsz. Tehát, hogy tehát nem a pénzem, az is nagyon, nagyon sokba kerül egyébként, de nem a pénz volt a legnehezebb ebben egyébként, hanem az, hogy egyszerűen képes legyél rávenni saját magadat, vagy hidd el azt, hogy ez, amit te csinálsz, ez tényleg a következő életedben olyan hozadék lesz, ami döbbenet.
Befekteted a jelenedet, igen, annak érdekében. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy az ember az egyedül olyan lény egyébként, aki képes a jelenét feláldozni a jövő érdekében. Tehát nagyon kevés ember gondolja úgy, hogy ugye a bizonytalanba mész bele, tehát most azt mondja, hogy beleteszem ezt a 3 évet, és mi hogyha semmi nem változik. És akkor tulajdonképpen, amit mondasz, az, hogy a fő oka annak, hogy ezt emberek nem csinálják, az, hogy ez egyszerűen nem tudják maguknak fizikailag, vagy ideileg, vagy nem is azt, hogy nem tudják, hanem nem akarják ezt a áldozatot ebbe beletenni. Mert hogy utána viszont, ahogy mondod, hát marad a lemaradott gyermek, ami az ő életét elrontja, a család életét megnehezíti, tehát hogy...
Én nagyon tisztelem azokat az embereket is, és nagyon becsülöm azokat is, akik nem tudják ezt megcsinálni. Tehát, hogy ez nem, tehát nem vagyok én attól jobb a többiek, aki azt mondta erre, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. Tehát, érted? Tehát én nem, mert tudom, hogy ez iszonyat. Tehát, hogy egyszerűen ez egy döntés kérdése, hogy mit akarsz. És hogyha tudsz együtt élni azzal, hogy a gyermeked fogyatékkal él, vagy valamilyen handicap, és akkor ez ott van és kész, és ezzel meg tudsz barátkozni. De és gondold végig igazándiból, hogy most az áron ebben a pillanatban ez az M meg E között. Tehát nem teljesen nem önálló életre nem tud, mert ez a pénzzel való bánásmód, viszont nem is fogyaték. Tehát, hogy ebben a kettősségben van, tehát, hogy néha meg is kérdezem, hogy biztos, hogy jót csináltam. Tehát, hogy... és akkor sokszor ugye eszembe jut az a mondat, hogy mert nem tudtad elfogadni, hogy ő fogyatékos. Tehát, hogy ez is.
Hát, de nem az. Van. Tehát most már látjuk, hogy fejleszteni kell. Tehát
egy fejlesztés által bármit el... Viszont ugye az a bizonyíték rá, hogy tulajdonképpen mi bármire képesek vagyunk. Tehát ez egy döntés kérdése. Tehát, hogyha eldöntöd, hogy mit akarsz, akkor azt meg tudod csinálni. Hogyha előtted van egy kép, amit te... Ugye a magyar nyelv az egy csoda. Tehát, hogyha képes vagy rá. Tehát, hogyha van egy képed, akkor az képes is vagy megcsinálni. És az én képem az volt, hogy az én gyerekem fölhív telefonon. Hát nem, hogy fölhív telefonon, hanem azt mondja, hogy apa, te olyan hülye vagy, de én így szeretlek. És csal a játékban.
Nem mondod.
Basz. Na, hogy gondold el, hogy ahhoz milyen fifika kell, hogy az kitalálja, hogy ő hogy tud csalni.
Hihetetlen.
Megtanította sakkozni a babysitter. És úgy dugott mindig, képzeld el, hogy mindig önállal maradjon a fehér.
Hihetetlen.
Az kész szóltam rá. Tud sakkozni. Az összes lépést ismeri.
És akkor most már tulajdonképpen teljesért 90, vagy tehát hogy kell most elképzelni őt egy általános dankóroshoz képest.
Hát ez egy ég meg a föld. Tehát az ég meg a föld, tehát hogy...
Egyszerűbb hasonlítani egy átlagos emberhez képest? Tehát azt mondani, tehát könnyebb azt mondani, hogy oké, mondjuk mi átlagos emberek azt csináljuk, hogy megyünk, jövünk, pénzt számolunk, nem tudom, stb. Ő miben más?
Hát a jövőjét nagyon át tudja képzelni, mert ő mindent akar, tehát ő filmrendező akar lenni, meg színházrendező, meg ő darabokat ír egyébként tényleg, akkor fest, akkor művészeti dolgok nagyon érdeklik igazándiból, és tehát ő mindent akar, ami éppen eszébe jut, tehát nyilván ő saját magát... Őt nagyon zavarja, hogyha valaki lefogyatékosozza.
Ezt akartam kérdezni.
Tehát őt nagyon zavarja ez, mert ő tudja, hogy ő más, mint a többiek.
Na ez a kérdés. Bocsánat, akkor már bele is várok, hogy tehát, hogy ő tudja magáról azt, hogy ő más, és igen, ha más, miben
igen,
más?
Igen, meg is kérdezte tőlem, hogy apa, ez a dankor, ez mindig is ilyen leszek?
Nem mondod.
Persze, hát ő teljesen tudatában van már.
De ez egy átlagos dankoros, nem jut eszébe, hogy ő dankoros.
Ő soha nem fogja tudni. Most ugye ez a...
De miben bukik ki akkor? Tehát mi az, amin ő megkérdezi, hogy én mindig is ilyen leszek?
Azért, mert igazándiból ez a szeretet áradat, ami ő benne van, az ugye egy normál középiskolában nem viselkedik így senki. Csak ő egyetlen egy. És a normál általános iskolában is. Na de viszont ettől a közösség békéje ő. Most gondold el, hogy benn van egy normál közösségben, ahol mindenki ő hozzám egy feloldozásért. Mert ő mindig a szeretet marad.
Önzetlenül.
Érted? És hogy mindig talál majd egy bármilyen közösségben egy olyan pártfogót, aki minket fölhív, és azt mondja, hogy én soha nem engedem bántani az Áront. Mert hogy ő olyan alapja egy közösségnek, és olyan plusz tud beletenni, És amikor 8. általános iskolás végzős program, és a Jáki egy normál általános iskolába járt az Áron egyébként, tehát ott végzett, mert a Waldorf az úgy lett volna igazándiból jó neki, hogy egy speciális Waldorf, ami ugye Szombathelyen sajnos nincsen, mert azért bizonyos segítség kell neki, tehát nem tud egy teljes normál, úgyhogy negyedikes kora óta egy olyan általános iskolában járt, ahol egy integrált oktatás volt, és egy nagyon-nagyon jó csoportba, és aztán a 8. ballagás után elmentünk a Kati nénihez, egy ilyen program, ott volt nagyon sok szülő, gyerekek, és akkor egy ilyen búcsú program, stb. És nagyon sok szülő oda jött, és megköszönték, hogy az Áron az ő gyerekükkel együtt járhatott. Mert hogy olyat kaptak az Árontól azok a gyerekek, ami nekik csoda. Tehát, hogy az a plusz, amit ugye egy ilyen Down-szindrómás tud nekünk adni, a kvázi egészséges közösségnek, az olyan annyi sorra több, ami igazándiból talán fölbecsülhetetlen. És hogy olyan jó volt ezt visszahallani, hogy valóban ez egy érték. És hogy arra kéne, az integrációban szerintem arra kéne csak figyelnünk igazándiból, hogy úgy integráljunk be fogyatékkal, vagy bármilyen dologgal élő embereket egészséges közösségben, mind amilyen egészséges, vagy mind amilyen százalékban léteznek a világban. Tehát attól bomlik meg addig be tud fogadni egy egészséges közösség egy sérültet, ameddig ugyanolyan mennyiségben van. Tehát hogyha mondjuk 10%-a az emberiségnek az, akkor ne legyen egy bármilyen közösségben sem több, mert akkor ez működni fog. Tehát ez a én tapasztalatom legalábbis. Úgyhogy tehát az Áron ezt tudja adni a közösségnek. És aztán ő igazándiból a pénzzel nem tud bánni. Tehát ez a számok, és azt mind ezerféle módon próbáltuk neki üzenni, de egyszer az nem. Az nem fogja tudni. Tehát ő neki egy támogatott lakhatásra lesz majd szüksége, de tud munkát végezni, tehát ő nagyon jól tud szervezni dolgokat, bármit el tud végezni.
Dolgozik egyébként? Vagy
nem, valamit? Jelen pillanatban most még középiskolába jár.
Ja, aha.
Van egy sérülteknek, vagy enyhe fogyatékkal élőknek, tehát egy bizonyos enyhe fogyatékkal élőknek van egy ilyen középiskola Kőszegen, és ő oda jár napi szinten. Ő reggel föl kell, 5-20-kor kell, fölül a 6 órás kis buszra, kimegy Kőszegre, ez 20 kilométer egy busszal, onnan gyalog elmegy az iskolába, ott van, utána hazajön, hát ez a normál, most ugye nem volt középiskola, de ez a normál, akkor utána, ha hazajön, akkor egy héten kétszer elmegy úszni, akkor elmegy a színjátszó körbe, elmegy egy filmkészítő körbe, és jár festeni egy művészeti terapeutához, úgyhogy nagyjából ezzel szokott így működni a programja. Na, meg nagyon sokat sétálunk, kutyát sétáltatunk, meg elmegyünk síelni, meg elmegyünk biciklizni, meg stb. Úgyhogy, és mindent együtt csinálunk, tehát ő mindent tud.
És hát, hogy segítsetek másoknak, tehát most ti ezt megosztjátok így a világgal, nem csak itt a podcastban.
Igen.
Hogy elmeséled, hogy itt miről is van szó, mert hogy egy könyvön dolgoztok.
Hát igen, dolgozunk egy könyvön, mert azt gondoljuk egyébként, hogy a lehetetlen is lehetséges. Tehát, hogy addig, amíg te el tudod képzelni, hogy mi fog megtörténni, az mind meg is tud valósulni. Tehát, hogy csak egyszerűen végig kell csinálnod valamit, és amit te a fejedbe veszel, az működni fog. Tehát, hogy egyszerűen csinálni kell, és kész. És tök mindegy, hogy ki mit mond, és hogy ne hagyd lebeszélni magadat semmiről sem. Tehát a te gyerekedről van szó, és igenis, hogy minden lehetséges. Csak lehet, hogy egy másik úton, vagy egy másik fajta módon kell nekiugrani. És hogy erről akarunk egy könyvet írni igazándiból, hogy egyrészt hogyan lehetséges ez, másrészt, hogy mit is kapsz ettől. Tehát, hogy mi az, amit adott, és hogy a könyvet nem csak mi írjuk nyilvánvalóan, hanem mindazok, akik az Áronnal kapcsolatba kerültek, az ő osztálytársa, hogy mi az, amit ők kaptak ettől, hogy az Áronnal találkozhattak. A Kati néni, aki a hosszú időn keresztül az osztály főnöke volt, vagy az egyik babysittere, aki Amerikában vigyázott rá, aztán, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenki, hogy mi az, amit ők ettől kaptak. Vagy az a Wieser Erzsi, aki egy olimpiai bajnokokat edző, tornász edző, akit az Áron fölkészítette arra a torna bemutatóra, amit Philadelphiában ő bemutatta, és előtte egy sportcsarnok előtt mutatta ő be, és olyan döbbenetes volt az, ahogyan büszkén ott mai napig van egy fotó róla, áll egy első helyezett ilyen nagy dobogón, és akkor akasztják a nyakába, és azóta is ugyanilyen büszkén, van vagy 18 aranyérme, már országos bajnok úszó, igen.
Mármint, hogy...
Az Áron, igen.
Országos bajnok úszó.
Igen. Jó, nem az egészségesek között, tehát
a
paralimpiai csapatban.
Hát bárhol, hát ez igen, fantasztikus.
Igen.
És akkor a könyv, az mikor jön ki, hogy látjátok?
Hát ezt úgy...
Meg mi lesz a címe? Megvan, hogy mi lesz a címe? Mert én most azt arra gondoltam, hogy az lenne a címe, hogy Áron.
Áron, minden Áron egyébként, de még azért dolgozunk rajta, de ez a lehetetlen is lehetséges. Tehát ez a...
Áron története.
Igen. Nagyjából ezt így gondoljuk, és talán én azt gondolom egyébként, hogy ilyen április-májusra meg tudjuk jelentetni, és nagyon, először gyaníthatóan angolul fog megjelenni, de lehet, hogy egyszerre meg fog jelenni, mert hogy van egy kiadóval már egy világszerződésünk, és akkor ott fog már azért... Lehet, hogy ez egy olyan történet, ami nem csak a magyarokat érdekli,
biztos,
hanem másokat is. De hát nem nagyobb az a dolog, amit mi csináltunk bármelyikünk napi tevékenységénél. Tehát, hogyha belegondolsz, érted, ugyanekkor a dolgokat mindenki tesz egyébként. Tehát itt csak talán azt akarjuk elmondani, hogy minden dologra legyél figyelmes egy picikét, érted? Tehát, hogy a napi szinten teszed hogy elmész a gyerekedért az óviba, vagy hogy egyszerűen most küzdesz ezzel a mostani helyzettel, hogy mindig maszkot kell hordanod, és tehát minden tett csoda, érted? Minden egyes apró erőfeszítés az egy csoda. Tehát az mindenre büszkének kell lenni, amikor a gyereked bármi apró dolgot csinál, tehát erre, tehát ne a nagy dolgokkal mindig, tehát hogy erre tanított meg az Áron bennünket, hogy örüljünk annak, hogy ú, de jó néz ki ez a csésze, amikor így áll benne a kávénak az acca. Tehát, hogy
ez nekem egy kicsit olyan, hogy jelenben lenni. Tehát az, hogy valóban a jelenben tudtok lenni, és a valódi jelennek örülni, és annak, ami most van, és megnézni tényleg, teljesen megélni a pillanatot.
De ha 3 évig csinálsz valamit így, ott a jelenbe kell lenni. Tehát olyan jelenlétet képvisel, követel tőled, hogy megtanulod az apró rezdüléseket. Tehát, hogy tudod, hogy mi történik, és hogy hol, és hogy hányszor. És hogy egyszerűen ez az, amit hozott nekünk az Áron. Tehát azt, hogy jelenlét, és képzeld el, hogy a jelenben nincsen fájdalom. Semmi, nincs. Nincs szomorúság, nincs bánat, nincsen semmi. Az mind múlt. Az mind. Tehát ha képes vagy ide, ebben a pillanatban, itt lenni, a jelenben, ott semmi más nincs, csak öröm és szeretet.
Gyönyörű. Zori, hol találnak meg titeket az emberek? Hogy tudnak titeket megkeresni? Hogyha esetleg valaki ezt hallgatja, és reményt lát, és látja a fényt, és azt mondja, hogy...
Hát nekünk lehet nyugodtan írni.
Facebookon?
Facebookon, igen. Megtalálnak bennünket, a feleségemet, Németh Ildikót, vagy engem, Kozma Zoltánt, nagyon szívesen bárkinek segítünk, vagy ha csak egy mondattal is
Valamiben,
akkor nagyon-nagyon szívesen. Zoli?
Én azt gondolom egyébként, hogy ezek, tehát a tő, a gyökere a podcastnak egyébként az volt, hogy ilyen történeteket osszunk meg. Tehát az, hogy valakiknek segítsünk, valamilyen emberekkel beszélgessünk, akik átmentek valamin, és azt gondolom, hogy ez az epizód 100%-ban az, amit mi szerettünk volna ez az egészen. Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm,
hogy itt lehettem.
Nagyon sok sikert kívánok. Ha kijön a könyv, örömmel várunk vissza titeket egy újabb beszélgetésre, akkor már esetleg ketten. Meglátjuk, hogy hogyan alakul.
Hát az Ildine is el tudja mondani a saját verzióját nyilván erről.
Biztos vagyok benne, hogy van még ebbe történet, lejárt az időnk, muszáj mennünk, már egy kicsit késünk is nektek, nehogy nagyon hosszú út áll még előttetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Minden sok sikert kívánok.
Jó, köszönöm szépen.
Szia. Köszönöm szépen.